Kovász. Képzőművészet, zene, irodalom, történelem, néprajz, filozófia, művészetelmélet, egyháztörténet. A Mária Rádió Ceglédi adásának kulturális magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Ceglédi stúdiójának hallgatóit. Önök a Kovász című műsort hallják, a mikrofonnál Vágó Katalin. Mai műsorunk vendége Szabó Károlyné Klárika, aki a Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület vezetője, és a Nagykörösi Szövőház létrehozója és működtetője, szövő és hímző népi iparművész, aki vendégül látott Nagykörösi Szövőházában, ahol most a műsort készítem vele. Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Az első kérésem az lenne, hogy a pályádról egy pár szót mondj a ceglédieknek, mert Nagykörösön köztiszteletben álló és jól ismert személyiség vagy, hiszen hosszú éveken át pedagógus voltál.
Hát én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, Katika, és rajtad keresztül a kedves hallgatókat is. Köszönöm az érdeklődést, és akkor tényleg így van, 40 évet töltöttem a pedagógus pályán. Először körülbelül 20 évig elemi osztályokat, olvasást, írást, számolást tanítottam, majd elvégeztem az angol szakot, és akkor a második 20 évben először általános iskolásokat, majd középiskolásokat tanítottam angolra, és angol tanárként jöttem nyugdíjba.
A szövést és a népművészetet már ezek alatt az évek alatt kezdted művelni, vagy ez a nyugdíjas éveknek lett az eredménye?
Hát igen, ez egy óriási adomány az életemben, mert volt egy kis kitérő, nem a pedagógus pályáról, de mivel 30 éve vagyok presbiter a református gyülekezetben, és megpályáztam, amikor a főiskolát újra tudtuk indítani, a református tanítóképző főiskolát, annak a kollégium vezetői állását, és akkor 7 évet töltöttem itt kollégium vezetőként viszonylag ilyen kötetlen állásban, és akkor sok pályázatot írtam, és ott kezdtem a kézműves foglalkozásokat beépíteni a diákoknak a szabadidős tevékenységéhez. És akkor így népi tánccsoportot szerveztem, őnekik elkészítettük a fellépő ruhájukat, falfaragó szakkört indítottam, bőrművest és szövést, hát ki ne hagyjam a szövést. És akkor intenzíven én is ott kezdtem el ezekkel a kézműves tevékenységekkel foglalkozni.
A szövést már a lehető legmagasabb fokon műveled. Honnan tudtad ezt megtanulni, illetve hogyan tudod ebben tovább képezni magad?
Nagyon érdekes, mert ha átgondoljuk, tényleg, és nem csak a szövésre vonatkozik, hanem az összes kézműves tevékenységre, az egy mesterségeket, hogy apáról, fiúra, anyáról, leányra. Hát én szőni a családban nem tudtam, de ugye, amikor a tiszta forrásra rátaláltam, például Erdélyben még szőttek, ugye, amikor ilyen népismereti táborokat szerveztünk erdélyi felvidéki falvakba a tanítóképzős diákoknak, akkor ott láttuk, hogy még szőnek a nénik, bennültek a szövőszékbe, és akkor visszakéreckedtem hozzájuk, és akkor például a fölvetést, vetőszegen a szövőszéknek a fölvetését, hogy el tudjuk indítani a szövést, ott tanultam meg. Illetve táborokba, szövőtáborokba nagy mesterek vannak, van, aki a gyapjú szövést, akitől el lehet sajátítani, ilyen a Galánfiné és Mitterike nádudvari kézműves iskolának a tanára, vagy Balatonalmádéba a Fodorné Marika, aki a Magyar Művészeti Akadémia tagja, mert a sárközi hímzést, a két színódalast egyedül ő tudja ebbe az országba, tehát például ő is elvállal a tanítványának, és akkor konferenciákon, tanfolyamokon, táborokban, így évről évre szépen lassacskán sikerül.
Most már nyugodtan elmondhatod magadról, hogy te is egy ilyen mester vagy, hiszen tőled is most már sokan tanulnak szőni. Itt ebben a szövőházban, ahol vagyunk, itt szerintem, ha jól számoltam, 10-nél is több szövőszék van, amiket te összegyűjtöttél, és itt mindannyian rendszeresen dolgoztak. Hány tanítványod van?
Hát igen, ebben is én nagyon kiváltságos helyzetben vagyok, mert nem tudom, említettem-e már neked, hogy a mestereim körülbelül 4-5 személlyel foglalkoznak egyszerre egy időben. Én most olyan szerencsés vagyok, hogy már vagyunk vagy 15-en, úgyhogy 3 éve kezdtem, alapítottam ezt a szövőkalákát, mert egy tábort elvállaltam, és akkor annyira jó sikerült, hogy nem akartak utána szétmenni, és kértek, hogy valami lehetőséget teremtsünk arra, és akkor volt itt ez a családunknak ez a háza, lakatlan volt, és akkor kicsit fölújítottam, és azóta is rendszeresen, minden héten egy napot itt töltünk, és tényleg most már pályázatokra szövünk 3 év után, nagyon nagy boldogság a számomra is, és a kaláka tagjai számára is, hogy ilyen sikeresek.
Honnan érkeznek a kaláka tagjai, mert különböző helyekről vagytok, ugye nem csak nagykörösiek.
Főleg nagykörösiek, de Ceglédről, Kecskemétről, Albert Irsáról, Szolnokról, és most már Hevesről is van érdeklődő, akit már föl is vettünk, és még jön a Duna-Tisza közi egyesületbe is, mert ő is több kézműves ágba bekapcsolódott, de most a szövést szeretné még elsajátítani.
Gyerekekkel is foglalkoztok, ha jól tudom, itt a házban.
Igen, igen, volt már itt csoport, volt nagykörösről is, vagy engem hívtak az iskolába, például az Arany János Református iskolába, napköziben, délutáni foglalkozásra, vagy kint van ez a pálfájai táborban is voltam 2 évben is, egy-egy napra szövést tanítani, illetve Kecskemétről is hoztak az ifjúsági házban, volt ilyen kézműves tábor, és egy-egy napra átjöttek kirándulni, és nagyon jól érezték magukat itt nálunk.
A szövésnek a tudományát átadjátok az ifjabb generációknak, ez egy csodálatos dolog. Ti ezt művészi szinten művelitek, vagy tehát népművészi szinten, és nagyon szép sikereket ért el az egyesület, te személyesen, különösen.
Hát igen, most tényleg nem is győztük küldeni a pályázatokra az anyagot, hát ugye már ősszel elkezdtük az anyagbeszerzést, a tervezgetést, én több hónapig tartott, mire a terveket elkészítettem, tovább tartott valóban, mint a férjem helyesen megállapította, mint aztán elkészíteni ezeket a szép képeket, fali képeket. Először is volt a Reformáció 500. évfordulójára meghirdetett pályázat, textiles pályázat, amire neveztünk hímzéssel és szövéssel is, és a délalföldi régióban Békés Csabán volt látható mind a hímzés, mind a szövésünk. Szintén Pap Ferencné Rózsika készítette el a mi református templomunkat, szőttük meg a terveim alapján. A másik aztán volt a kormányhivatalba, és akkor itt visszautalok arra, amit aranyosan kiavítottad, hogy népművészek, pedig ott pontosan azért volt számomra is nagyon megtisztelő és nagy öröm, hogy oda bejuthattunk abba a járási kormányhivatalba rendezett művészek számára rendezett kiállításra, mert végre pontosan a megnyitó beszédre is fölkértek, az ünnepi beszédre, és ezt emeltem ki, ezt kívántam hangsúlyozni, hogy végre ráébrednek arra, hogy nincs alacsony és mély, vagy művészet, vagy népművészet, vagy paraszti művészet szokták mondani, hanem itt egy kultúránk van, egy a kultúra, és nincs magas kultúra, és alacsony, vagy mély kultúra, itt ugyanúgy van, és ugyanolyan értékes, és egyik nincs a másik nélkül. Lásd, ugye hivatkozhatnánk Kodály Bartók zenéjére, ők is miből táplálkoztak, ugye, az ő géniuszuk. Tehát oda-vissza hatnak egymásra, és egyik sem kisebb, vagy magasabb, vagy értékesebb a másiknál. És akkor a kormányhivatalban van ez a szép kiállítás, ahol nagykörösi művészeket kértek, és akkor így mentünk néhányan képekkel, általában ott festmények voltak láthatók, kivétel a mi képeztünk mi a nagykörösi járásból, és akkor Esztótné, Zsuzsi Orbánné, Julika, a Papné Rózsa hímzésekkel, szövésekkel, én a szövésekkel, és Szegedi-né Marika, aki szintén a Szép Jász hímzéseit, illetve Komádi hímzéseit mutatta be. Ezen a kormányhivatali kiállításon még most is megtekinthető a kormányhivatalban szeptember végéig, és akkor ami a számomra az egyik legnagyobb öröm, ez az Arany János költészete kézműves szemmel, Magyar Kézműves Akadémia által meghirdetett pályázatra neveztünk be, és úgy átgondoltam, most hát több héten keresztül, hogy mi lenne az, nagyon szeretem Aranyt Petőfi mellett, ugye, mivel hogy nagykőrösi költő is volt, és végül is megállapodtam a Rege a csodaszarvasnál című gyönyörű költeménye mellett, és akkor öt képbe elterveztem, hogy ugye ami hangsúlyos, és akkor sikerült gyönyörűen, és társakat is találni hozzá innen a Kalákából, és öten megszőttük, és a Dunapalotában látható, sőt, most fölkértek, és engedélyt kértek, hogy hadd vigyék októberben Nagyszalontára. És természetesen örömmel nyugtáztuk, hogy ott is láthatják majd.
Ennek az öt képnek a kapcsán el tudnád mondani így nagy vonalakban, hogy hogyan születik meg egy ilyen szőttes kép, hiszen ez nem egyszerű eltervezni és végül megvalósítani.
Ugye először is ki kellett választani azt a költeményt, amit népművészeti képekkel, jelképekkel, ábrákkal és a gyapjú szövés módszereivel, ugye mi ezt a szálánfordulós gyapjú szőttesként szőttük, megkészítettük ezeket a képeket, és akkor ugye hát a maga a versben is, vagy a magyar ős történetben, a magyar eredetben, ugye a csodaszarvas mondával, ugye például a hunor magyar képet, ugye, hogy az egyik sötét lovas, a másik a világos, az egyik ellentétpárt hangsúlyoztam, vagy a szállamadár, ugye a gyönyörű életfákon a két madár, aki szembe fordul egymással. Az utolsó képen is az élet fa alatt áll a már ugye a két, a hun és a magyar nemzetnek ugye a megalapítói, ugye a hunor magyar és az ő párjaik, és ilyen magyaros, gyönyörű ruhában, és maga az életfa is, ugye a hármas tagolásában, ugye a lombja, a törzse, és még a földfelszín alatt a gyökerek is láthatók, tehát elég sok mindent sikerült, úgy érzem, kihangsúlyozni ezekkel a képekkel, és ilyen módon.
Igen, ez nagyon szépen visszaadja a költeményt, ez az öt kép, és maga a szövés, az hogyan történik, egy tervet, hogyan lehet a szőttesbe átültetni?
Sok-sok számolás, precíz dolog a szövés, nem lehet tévedni, még egyetlen szemet, egyetlen sort sem, tehát előre be kell osztani, ki kell számolni a tervek alapján, vagy a színek összhangját, tehát sok mindenre oda kell figyelni, és attól nem szabad eltérni, tehát ezt nagyon nehéz annak elhinni, de tényleg így van, hogy nem hogy beszélni, tehát közösségépítő, közösségformáló maga ez a kézműves tevékenység, így a szövés is, de szövés közben nem ajánlom senkinek, hogy beszélgessen, hogyha főleg ilyen precíz, tehát nem a csík motívumról, a legegyszerűbb motívumról beszélek, de ha már képeket, bonyolultabb motivumokat szövünk, nem, hogy beszélni nem szabad, másra gondolni sem szabad, mihelyt másra gondolok, hogy a Istenem, most mit is fogok innen, hova megy, abba a szent pillanatba elrontod, és nem biztos, hogy észreveszed, lehet, hogy még 10 centit rászősz, és akkor derül ki, hogy ott valami félre sikerült, és akkor lehet visszabontani.
Tehát akkor ez egy nagyon nagy koncentrációt igényel. És akkor ezt nem úgy kell elképzelni, ezt a tövőházat, hogy itt pletykálnak az asszonyok, és mellesleg közbeszül.
Az is van természetesen, mert itt a legjobb a recepteket cserélünk, minden, de egészségügyi tanácsadás folyik, vagy tényleg bármilyen téma fölkerül, családi problémákat, de azt külön kávézás közben, vagy van egy kis tea konyha, akkor ott lehet megbeszélni, és nem szövés közben nem ajánlatos.
És akkor ezt egy kockás lapon kell eltervezni, a szövést, és méret arányosan?
Arányosan, igen, előre persze. 1 méter magas ez a kép, 90 cm, és akkor hány szálra vetjük föl, tehát azt is arányosítani kell a fölvető szál sűrűségét a szövőszál vastagságához, annak megfelelően, tehát nem mindegy, hogy a fölvetőszál hány szálra van fölvetve, az az állvány vagy szövőszék, milyen vastagságú fonallal szövöm be, amilyen a vetülékfonal, tehát sorra eleve ki kell számolni, hogy 1 centiméterben előszövést szövünk, próbaszövést, és kiszámolom, hogy 1 centiméterben az adott vastagságú fonalból hány sort szövök, még mielőtt elkezdem majd a képet, és akkor úgy a végső tervet úgy osztom be jelen esetben, hogy 1 méteresre kellett, hogy ez a általam kigondolt kép, az a lovas, vagy a tündérek, vagy a madaras, hogy most az hány sorba fogom meg, ezt előre tudni kell, mielőtt még leülök szőni az állványhoz, vagy a székhez.
Nagyon komoly szellemi munka, és egy külön tudomány a szövőszékek használata, és nem csak a használata, ugye, hanem maguknak a szövőszékeknek az összeállítása is, mert te ezt a tudományt is műveled. Ezt honnan sikerült megtanulnod?
Hát hál' Istennek, Erdélyben, amikor jártam ott az asszonyokkal, láttam a Gizike Nyárátsejei barátnőm, az Oltján Gizellától tanultam vásznat szőni, és akkor ő neki még élt az édesanyja, nekik volt ilyen vetőszegnek nevezett szerkezet, amivel kezdtük tulajdonképpen, arra fölhúztuk a szálakat, ott is előre tudjuk, hogy milyen széleset akarunk szőni, és akkor milyen hosszút, 10 métert, 20 métert, 50 métert fogunk egy hengerre fölhúzni, és akkor annak megfelelően mennyiségű szálat kellett erre a vetőszegre, és akkor ott gyakorlatban lehet csak elsajátítani semmi másképpen. Mondjuk most kiváltják már, ezt azért nem is tanítják, vagy nem, akinek van módja, sem szeretik mindenki elsajátítani, mert van például Lőrinc Péter a pápai textil műhelyben, aki vállal gépi fölvetést, úgymond, és akkor erre nincs szükség. Tehát akkor csak elküldik a hengert, ő fölveti géppel, és akkor megvan oldva ez a komoly munka. Ez még tovább tart, mint maga a szövés esetleg, igen.
Mit gondolsz, hogy Magyarországon hányan tudják ezt?
De nem vagyunk sokan, de egy pár műhely még van. Tehát a Nádudvari kézműves iskolában, aztán Hevesen van még egy háziipari szövetkezet és műhely. Ők a vászonszövésben nagyon élen járnak. Békés Csabán szintén van egy kézműves szakiskola, ott is tanítanak a gyapjú és vászonszövést is, és még elszórtan egy-egy nagy mester, az általam is ismert és említett Fodorné Marika Sárköz, aki Decsről származik, mert most Almádiban van a műhelye, a kulturális központban hívták őt meg, és van még Székesfehérve, tehát a népművészeti egyesületekben azért vannak még szövők. Tehát mi szoktunk ilyen konferenciákon ismerjük, ez olyan, mint egy nagy család, úgy kell elképzelni, hogy a kézművesség szeretete, ez az alkotás szeretete, a magyar népművészet szeretete teljesen ez egy családba kovácsolja, ez az 58 egyesület van jelenleg az országban, és akkor itt ezeken a évente vannak ilyen konferenciák, ott mindig nagyon jó találkozni, és akkor kicseréljük a tapasztalatokat, vagy örülünk egymás sikereinek, hogyha a pályázattal jár ez együtt, általában van meghirdetve, és akkor ott látjuk, hogy ki mit alkotott ebben az évben.
A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesületnek a közelmúltban lettél a vezetője. Mivel jár ez?
Most még tényleg az elején járunk, mert mire ez a hivatalos átadás átvételi folyamat nagyjából mostanra zárult, amikor az április 29-i tisztolító közgyűlésen megválasztottak. Hát akkor gyorsan mondjam azt, hogy amit a mély vízbe dobtak volna, mert ugye már túl is vagyunk azóta a mesterségek ünnepén. Pályázatokat is írtam, abba is belevetettem magam, akkor a szervezési feladatok, a mesterségek ünnep, ahol 5 napot kellett, ugye 50-60 mestert összefogva, és hogy minden négyzetcentiméter hely jó legyen, és mindenkinek legyen szállása, étkezése, de az egész egyesületben 180 tag van jelenleg. És akkor ő nekik a nyilván, tagnyilvántartástól, alkalmak vásározástól, kezdve rendezvényeken a részvétel, konferenciát szervezek most már, mert 35 éves az idén az egyesület, és akkor arra szeretnék egy kiállítást, már meghirdettem az egyesületben. És már a kopjafa is készen van, egy emlékoszlopot szeretnék erre a 35 éves jubileumra kész állítatni, ami már elkészült. Orisek Feri bácsi, Faragó népművészünk sikerült elkészítetni, és nagy-nagy örömmel és várakozással tekintek ezelé is.
Számodra mi a legnagyobb öröm emellett, a sok munka mellett a népművészetben, és hogyan találtál rá éppen a népművészetre?
Hát a népművészet az valahol hát családi meghatározottság is, mert vagy régen még ugye amikor én kisiskolás voltam, édesapám is tanító volt, és a családból is. Tehát vannak erdélyi gyökereink is a családomnak, és valahol szerintem már a génekben, és hát a neveltetésünk folytán is, tehát az, hogy nekem a magyarság, vagy a hazám, vagy az, hogy magyar vagyok, tehát az nem kérdés, vagy nem választás, hanem úgy nőttünk, hogy a szívünkbe, a lelkünkbe van, és akkor hát a népművészet elemeit az pedig tényleg már elemi iskolás koromtól, mi még rajzoltunk díszítő sorokat például ugye a házi feladat végén, vagy édesapám otthon festette, ő is ugye rajzot is tanított, és akkor hát tanítóként, ugye az első diplomám tanító volt, ott is mi tanultuk is, és akkor amikor alsósokat tanítottam, mind rajzórán, vagy magyarórán ezeket tanítottam is, vagy később napközibe is kértem magam, amikor picik voltak a gyermekeim, amikor születtek, és akkor én már ott olyan foglalkozásokat tartottam. És akkor aztán most újra, hát otthon is mindig hímeztem, a szomszéd nénitől kezdve, tehát mindig, vagy anyukámmal megbeszéltük, és megvannak, amiket gyerekkoromban is készítettem, aztán a gyerekeimmel, amikor gyesen voltam, akkor a szomszédnénivel tapasztalatcserét folytattunk hímzés terén, és aztán később jött a többi.
A szövés mellett tudom, hogy a hímzést is nagyon magas szinten műveled, és ott is különösen szép sikereid voltak mostanában. És a hímzéseidről még azt is tudni kell, hogy nem csak magad és mások örömére, hanem az Úristen dicsőségére is készíted a munkáidat, hiszen a református egyház számára is készítesz úrasztali terítőket.
Itt Nagykörösön is van, hál' Istennek, egy nagymúltú hímzőkör a kulturális központban, aminek a vezetője az Orbán Istvánné Julika, hímzőnépiparművész, nagyon jó kis csapat, ők most már szőnek is, tehát nagyon jó a kapcsolat közöttünk, és ő tőle tanuljuk magas szinten egy-egy tájegységet, és akkor Az egy csoda a számomra, hogy egy picike varró tűvel, egy szál cérnával, hogy mi mindent lehet készíteni, csodákat lehet, és ugye Magyarország, ami magyar kultúránk olyan gazdag, páratlan, hogy szinte minden városnak, településnek megvoltak a maga motívumai, a maga hímzései, sajátos az ő rá jellemző hímzései. És akkor ez valóban így van, hogy a legegyszerűbb keresztöltéstől a szálánvarrásig, vagy a hövei csipkét, vagy pókozásig, vagy aranyhímzésekig, vagy úri hímzésekig, mind-mind-mind egyedi, és mind-mind gyönyörű. És akkor Én is gondolkoztam azon, már említettem, hogy presbiter is vagyok, hogy hogy tudnék én a gyülekezetnek is egy maradandó ajándékot adni, és amiben benne van, bele tudnám a hálámat, a köszönetemet a Jóisten iránt kifejezni, és akkor egy elég nagy méretű, ugye a mi úrasztalunk a gyülekezetünkben, a gyönyörű templomunkba, és akkor egy 2,5-szer 1,5 méter nagyságú, gyönyörű zoborvidéki úrasztali terítőt beszéltünk meg a nagy tiszteletű úrral, amikor ide kerültek, mert ugye láttak egy kicsi terítőt a kiállításon, és láttam, hogy nagyon tetszett nekik, és ugyanolyan zöldbe. Tehát titokba úgymond csináltam, csak nem tudták azt, hogy mikorra lesz kész, azt sem, hogy milyen, nem mutattam meg előre, de nagyon-nagyon szeretik, és a szószék terítőbe pedig benne van az ige a Zsoltárok könyvéből, hogy szeretlek, Uram, én erősségem, azt hímeztük bele, úgyhogy azt hiszem mindent kifejez, hogy kinek lehet köszönni, hogy vagyok, és hogy itt tartok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a lehetőséget, hogy megismerhettem a nagykőrösi szövőházat, és bepillantást nyerhettem a munkátokba, és a Jóisten áldását, és sok erőt kívánok a további munkátokhoz, munkáthoz.
Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük.
Búcsúzom a hallgatóktól is. Mai műsorunkban Szabó Károlyné szövő-hímző népi iparművésszel beszélgettem. Köszönöm figyelmüket!
A Mária Rádió Ceglédi adásának kulturális magazinja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Hallgassanak minket máskor is.
Reggeli magazin műsorunkban Ceglédi stúdiónk adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Szigler Lújzi.